Folytatjuk a Barangolóton stúdióban ifjú György, a vendégváró portál turisztikai igazgatója, és a Balettintézetnél, meg az Új Színháznál hagytuk abba a sétát, és itt átadnám a szót Windis Juditnak, aki Török Andrást, a úgynevezett Nagy Budapest könyv, egyébként kiváló könyv szerzőjét kérdezte, és ez úgy kötődik hiszen, hogy a könyv borítóján, ha én jól emlékszem, akkor a Balettintézet árkádja alatt hajdan volt presszó, régi képe látható.
A mai manóház az egy csodálatos dolog, az a Pesti Broadway-ban, a Nagymező utca 20-ban. Az kétszeresen azért is érdekes, mert ott van a fotográfusok háza, tehát mai manónak a fotográfusnak, aki nem fotoművész volt természetesen, hanem sikeres kommersz fotográfus, az ő műteremháza, és 1931-ben megvette tőlük egy showbiznisz, tehát a házaspár, Rozsnyai Sándor és felesége, Rozsnyai Sándorné, aki Zenger Mici néven született, és aztán a Mihály Zóna művésznevet vette fel, és ott teljesedett ki az ő pályája. Úgyhogy nagyszerű hely, és Operettszínház, és Radnóti Színház, Tivoli Színház, rengeteg klassz hely van, az Erzs Múzeum is egy nagyszerű hely. Úgyhogy az Andrássy út, és a Nagymező utca, és a Liszt Ferenc tér, az Budapestnek a legfelkapottabb területe, és nem csak gyönyörű múltja van, hanem nagyszerű jövője is.
A Pest milyen múltja van?
A Pesti Broadway-nak elég változatos, és nem mindig jó hírű múltja van. Több tutat mulató piros lámpás ház működött. Néhány évvel ezelőtt Molnár Gál Péter írt egy nagyszabású monográfiát erről. Az biztos, hogy nem volt jó hírű hely. A Somosi Orfeum volt talán még a legjobb hírű hely, az ugye emlékszem, hogy 1889-ben épült fel. Ez most a Budapesti Operettszínház. A kis csalással valójában annak az igazi bejárata az a Mozár utcából van, és elég sokat kell gyalogolni, míg a Nagymező utcából beér az ember, és annak a két utca sarkán van egy nagyméretű bérház, ott van az egyik legszebb régi cégtábla, az van kírva, hogy Szabó Adorján Szabó, és egy ilyen nagyon régi szép festett cégtábla, de itt játszódik, ha jól vettem ki, Nádas Péter hatalmas regény folyamának egy jelentős jelenete, a harmadik kötet közepén egy hatalmas házi buli, az eltévesztetlenül abban a házban játszódik. Újabban jó van természetesen a Pesti Brunek. A legnagyszerűbb színházi állások szerintem a volt Arizona mulatóban vannak, a mai manóházban, amit Tália régi stúdiónak hívnak, azt az emberek nem azonosítják be igazából, hogy ez a rendkívül lepusztult hely, a Tália régi stúdió az ugyanaz, mint az egykori fényes Arizona mulató. Egyébként a Moulin Rouge is egy érdekes hely, valaha ez a két hely öldöklő küzdelmet folytatott a 30-as években, hogy melyik a felkapottabb hely, és a memoárok szerint az Arizona mulató sokkal elegánsabb volt, mint a Moulin Rouge. Fennmaradt egy másfél perces, nagyon érdekes eredeti ilyen fekete-fehér filmfelvétel, a Látta Budapestet éjjel című dokumentum filmben 41-ből fönnmaradt egy nagyon érdekes rész, ahol lehet pontosan látni, hogy működött az Arizona mulató ezen a zsebkendőnyi színpadon.
Mikor kezdett el ez jobb hírű rész lenni?
Igazából, igazán jó hírű szerintem csak a II. Világháború után lett, amikor az államosítást tette valójában jó hírűvé, amikor a rémes elnyomó rendszer az megszüntetésre ítélte a nyilvános házakat, és akkor hát állami színházak kezdtek működni, a Operettszínház, és hát a mulatók is viszonylag idézőjelben jó hírűek lettek. Tehát én azt gondolom, hogy az 1940-es évek végén, vagy az 50-es évek elején lett igazán jó hírű, és a 1990-es években kezdték ezt Pesti Broadway-nek nevezni hivatalosan is.
A Liszt Ferenc tér az ugye most eléggé megtelt élettel, teraszos kávéházak vannak, majdnem így. Mikor indult ez a folyamat? Régen milyen volt?
Ez az új folyamat, ez közvetlenül a rendszerváltás után indult. Itt nagyon sokáig egyetlen egy új kávéház működött, azt azért szerettük nagyon, mert teljesen szedetlen volt a bútora, és érdekes piktogramok voltak kirakva, hogy mit nem szabad belírni, hogy úgy emlékszem, hogy az volt kírva, hogy nem szabad bevinni furógépet, nem szabad ilyen építkezési zsokot, nem szabad elefántot bevinni, ilyen tréfás pitorok voltak, és a vécére nem az volt oda, hogy férfi meg női, hanem az, hogy Zsuzsi és Rudi írva sok évig, de ezt is átépítették, már nagyon hasonlít most a többire, ez a bizonyos első kávéház. Aztán sokáig ott még megvolt az a hatalmas patyolat, ami a város egyik legnagyobb patyolata volt, arról az az érdekes tudnivaló van, hogy ott játszódik egy mai magyar regénynek egy nagyon érdekes jelenete. A Dalos György egyik regényében megírja, hogy a nagymamájával oda vitte mindig a szennyest, és egyszer a patyolatot hölgy sajtogatta a szennyest, és akkor vialalmasan végignézett a tömegen, a sorban álló embereken, és azt mondta, ezt nevezem szennyesnek. Ez egy ilyen kulcsponti mondata a regénynek, és ott egy nagyon érdekes emléktábla van. Ha jobban megnézik azt az emléktáblát, elég szerencsétlen helyen van a bolton belül, ott az van ráírva, hogy ez az emléktábla annak az eseménynek örökült emléket, amikor 1993. március 18-án Ellen Ginsberg, a nagy amerikai költő, idehozta az alsó nadrágjait mosatni. És ott egy kis vers is van, egy kis Ginsberg vers faksimilé, és ott van aranyból. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, ez az egyik legnagyobb kávéház ott a visszaeztéren, de most már annyi van, hogy az ember nem igazán igazodik ki köztük. És most mivel teljesen elfoglalták az asztalok a járdát, ezért most az önkormányzat a parkon keresztül egy nagyon jópofa ösvényt vágatott.
Ez itt az Inforádió barangolója, ifjú Györgyi vendégváró portál turisztikai igazgatója, a baranguló vendége. Hol folytassuk tovább?
Menjünk az Oktogon felé. Én azt mondanám, hogy ha sétálni jöttünk, akkor menjünk tovább, mert ne felejtsük el, hogy az Andrássy út az 2,3 km hosszú. Hát ezt mondjuk úgy simán végigjárni is legalább egy olyan jó 3/4 óra. Ugye ez minden idegenvezető csecsemő, aki elkezdi tanulni a várost, tudja, hogy az Andrássy útnak valójában 3 szakasza van. Eleve így is tervezték meg, 1876-ra készült el maga az út, és itt hadd mondjam el azt rögtön, hogy akkoriban ugye a nagykörút helyén még ilyen árok volt, a gödör volt lényegében az Oktogon helyén, csak nem csináltak belőle gödör színházat, mint az Erzsébet téren, hanem kialakították a körutat, és ezt a nyolcszögű teret, és az Andrássy utat a lovasok kedvéért, amikor elkészült, fakockákkal burkolták, hogy a lovak patáját ne bántsa a kő. Az első szakasz volt, ugye ez a mai Bacsi-Zsilinszky úttól az Oktogonig terjedő rész, ahol egy ilyen nagyon városias, sűrűn beépített terület volt, azból a Köröndig tartott egy kicsit szellősebb, már villákkal is tele tűzdelt rész, és aztán az úgynevezett, de már itt is megvolt ugye középen a fasor, és aztán a lazább, a tényleg ilyen előkertes villákkal teleépített rész, az pedig a Köröntől kezdődött ott ugye a mai Hősök terén.
Itt belé... vannak most a követségek.
Igen.
Jól védhető.
Meg még egy-két dolog, de hát ez a követség negyed. Ugye ezen az Oktogon és a Körönt közötti részen még nincsenek előkertek. Már megvan a lovagló sétány, tehát megvan a négyes osztása az útnak, illetve a hármas osztása, de nincsenek még a házak előtt kiskertek. Ha átlépünk a Köröndön, akkor megjelennek ezek a kis kertek is. Tehát itt menjünk tovább, és én azt mondanám, hogy itt mindenképpen menjünk át először a bal oldalra, mert a jobb oldalon jön néhány nagyon szép régi épület, a régi zeneakadémia épülete, ahol ugye Liszt Ferenc volt az első igazgató, és ő itt lakott, és itt van a Liszt Ferenc múzea, akkor mellette közvetlenül ott van a Képzőművészeti Egyetem épülete, a régi műcsarnok épülete, nagyon szép homlokzatokkal. A másik oldalon pedig megjelenik ugye a terrorháza, a különleges fekete falával, ami meghökkent, és egyúttal meg is állítja a látogatót. És nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, hogy felfedezzük, hogy hol is volt valamikor, vagy hol van a híres nevezetes Lukács cukrászda, mert ugye egy bank bejárata elrejtette, most éppen zárva van ugyan, de azt ígérte az új tulajdonos az épületnek, hogy helyreállítva szépen újra látogatható lesz.
Ha már Lukács cukrászda, akkor vendéglátóipar. Vindis Judit kérdezte dr. Sali Noémit, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum tudományos munkatársát.
ember végig sétál a nagy körúton vagy a nagy sugárutakon, akkor szinte minden sarkon talál egy-egy olyan üzlethelyiséget, ami nagy ablakokkal néz részben a nagy útra, a fő útra, részben pedig a mellékutcára, és egyben néha két ajtaja is volt, ezekben majdnem mindegyik kávéház működött. Hát ha belegondolunk abba, hogy a nagykörúton a fénykorban, tehát az 1890-es évektől az első világháborúig tartó időszakban 64 kávéház sorakozott egymás mellett, akkor semmi nem lepődhetünk meg.
Az egyik híres kávéháznak, a japán kávéháznak a helyén ma már egy könyvesbolt működik. Hogyan nézett ki a japán kávéház régen?
A japán kávéház, mint a nevéből is kitűnik, egy ilyen egzotikus hangulatú kávéház volt, és ennek is divatja volt Budapesten egy időben. Ezt a divatot egyébként a Rejtő Jenő regényeiből ismert Vanek kávés hozta Budapestre, aki körbe is utazta a világot annak idején fiatal pincérként. Ő alapította az angol kávéházat, ami ilyen angol gyarmati stílusban volt berendezve az Erzsébet körúton, és ezt követte sok másik, például a japán is. A vendéglátóipari múzeumban, az én munkahelyemben őrzünk olyan kávéskannát, ami még az első készletből marad, és hát bizony nagyon szép, ilyen valóban japános motívumok díszítették. Egyébként a berendezés maga nem volt különösen bonyolult, de a belső tér az nagyon szépen volt festve. Ilyen kazettákban voltak csempeképek, vagy freskók is, ezt nagyon nehéz megítélni, mert sajnos kevés kép maradt, és nagyon rossz minőségűek. De ilyen keleties jeleneteket ábrázoló képek voltak a falon. Vannak más olyan üzletek az Andrássy úton, amelyek újjászületnek.
A nem régen nyitott kávéházak mennyire törekednek arra, hogy a régi hangulatot megpróbálják visszahozni?
Nagyon üdvösen kezdenek most újra erre törekedni.
A hírek után a Mohácsi buszójárással folytatjuk.